Csaba László közgazdász egyetemi tanár az Aréna vendége. Ha ebben a pillanatban nincs finanszírozási problémája az országnak, akkor van-e a kormánynak valamilyen sürgető dolga? Vagy várjon taktikusan?
Hát az egy dolog, hogy a nyilvánosság előtt mi jelenik meg, és egy más dolog, hogy műhely munkának mindenképpen folynia kellene. Ugye ha a műhely munkában nagyon előre haladottak lennénk, akkor valószínűleg hát nem lenne olyan erős a Nemzetközi Valuta Alap honlapján olvasható közleménynek a fogalmazása, hogy hát látják, hogy jó irányba akarnak menni, de nem látják a konkrétumokat.
Viszont akkor ki is szivárgott volna, és annyi a műhely munkának?
Hát valószínűleg az irányok és a mértékek kérdése az nem azonos. Ugye az, hogy milyen típusú előmozdulás legyen, azon lehetne gondolkozni, mondjuk hát biztos, ha más miatt nem, a konvergencia program, ugye az augusztusban, tehát még az önkormányzati választások előtt megjelenítendő, és azért abban a számokat kell beleírni. Azok a számok hát jelentős részben adottak, részint a kormány által vállalt konkrét idei és jövő évi deficit mértékek, részint a korábbi konvergencia programok alapján, illetve hogy ez része a megállapodásnak, tehát egy új megállapodást szeretnének kötni a valuta alappal, akkor biztos, hogy a konvergencia program mértékeit is úgy kell kialakítani, nem csak 2011-re, hanem 12-re, meg 13-re is, hogy ez abba az irányba mutasson, és akkor hát abból adódnak intézkedések. Én azért azt gondolom, hogy sok olyan terület van, ahol lehetne a szakmai munkát folytatni. Tehát a szennyvíz elvezetéstől az oktatáson át a jogalkotás minőségének javításáig, hát számos olyan terület van, ahol én azt gondolnám, hogy a országgyűlésben képviselt erők, vagy azok túlnyomó része egyetért, hogy hát ezt körülbelül milyen irányba, ütemben kell fejleszteni.
Mi ezt aztán azért, hogy a konvergencia programba már bele tudjunk írni számokat? A valuta alap azt sejteti, hogy nekik már ebbe a felülvizsgálati szakban is kellett volna nem csak konkrét számokat, hanem az azt alátámasztó számításokat látniuk, és ezt én úgy látom, hogy nem láttak.
Hát én azt gondolom, hogy az helyes is, mert ahogy említette, ugye ha túlságosan sokféle szám és részlet szerepelt volna, akkor úgy szoktak ezek a dolgok meghiúsulni, hogy kiderül, hogy valakitől valamit el akarnak venni. Ugye én azt gondolnám, hogy most nem vagyunk még ilyen értelemben a számításokkal késésben, de a műhely munka az jelentős részben a koncepciókról szólt. Tehát milyen típusú felsőoktatást szeretnének, milyen legyen az állam és a egyházak és az önkormányzat és az alapítványok aránya. Most akkor oktatáspolitikánál maradva és sok minden egyébnél is, ugyanígy a környezetvédelemben is ez egy nagy vita tárgya, hogy az állam és a nem állami szervek aránya, magántőke bevonása, szabályozó hatóságok működése. Tehát ezekben a területekben én azt gondolom, hogy kell működni. Bizonyos értelemben a konvergencia program és a középtávú költségvetési terv az ezeknek alárendelt ügyek, amikről én beszélek, ezek ilyen évtizedes, ilyen 15-20 éves feladatok. Hát ha ugye beszéltünk az előző részben a nyugdíjrendszerről, az nyilvánvaló, hogy bármi, amit most változtatok, az 10 év múlva fog valami eredményre vezetni, és az összes többi terület is ilyen. Tehát ezekben gondolom, hogy lehetne erőteljesebb a műhely munka, lehetne egy nagyobb fokú összehangoltság, és hát a nyilvánosság előtt pedig valószínűleg szükség lenne arra, hogy ahogy a politikában kialakult egy határozott választóvonal a mérsékelt középjobb és a radikális jobb között, hogy talán a gazdaságpolitikában is létre kellene jönni, meg mondjuk a jobboldalinak tekintett széles közönség által fogyasztott médiában ez a fajta különbségtétel az ugye csak mikroszkopikusan fedezhető föl, és azért jó lenne, hogyha ez ki tudna alakulni, mert az egyik dolog, ami miatt én aggódom, hogy a külföldi sajtóban úgy általában úgy beszélnek a magyar gazdaságpolitikáról, mintha annak meghatározó eleme a Jobbik lenne. Na most ez persze tárgytévedés.
Nyilván az intézkedéseket is fogja majd elemezni, mihelyt látják, és azt be tudják azért azonosítani, hogy ez a kormánytól jön, nem pedig egy ellenzéki pártól. Nem.
Én azt gondolom, hogy egyelőre elég nagy mértékű hát összevisszasság van. Ugye azt olvasom tegnap a Wall Street Journalben, hogy a kormány nem tudom én milyen ígéreteket tett. Ugye én azt olvastam az itthoni sajtóban, a mostani kormánnyal szemben álló médiumokban, hogy hát hogy lehet az, hogy a Fidesz ekkora főhatalmazást kapott, miközben nem ígértek semmit, ugye? Tehát
ja, de ez a szerencsétlenségünk, hogy kevesebben olvassák a hazai lapokat, mint a Wall Street Journal.
Én csak azt mondom, hogy itt van egy meg nem felelés, és én valószínűleg elővinni az ügyeket, hogyha azt látnák, hogy milyen típusú gazdaságpolitika alakul ki, ha lennének olyan emberek, mint mondjuk Szlovákiában Iván Miklós, aki most ismét pénzügyminiszter, aki személyében és felfogásában a külföld számára elfogadható módon tudja azt képviselni, hogy nem tudjuk, hogy mit akarnak csinálni, hiszen ő nekik nagyon sok tekintetben hasonló helyzetük a miénkhez. Egyébként kétszer akkora a deficitjük, egyébként mindenféle korrupciós és bűnügyek vannak az előző kormány működése kapcsán. És mégis valahogy úgy van, hogy hát ott van ez a két ember, ugye Mikulás Zurinda az új külügyminiszter, és Iván Miklós a pénzügyminiszter, és hát maga Regicsova és első női miniszterelnök, Bugár Béla, aki korábbi kormányban is vállalt szerepet, hogy ezeknek úgy az a kisugárzásuk, hogy most 6-9 hónapig Szlovákiával nem kell foglalkozni, kicsit rosszak a számai, kicsit véres a torkuk, de hát ezt majd de megoldják.
Miért más a miénk? Hát Orbán Viktort ismerik, Martonyi Jánost ismerik. Matolcsi Györgyöt ismerik külföldön is, nem először kormányoznak.
Én úgy látom, hogy itt most egyszerre, mintha nagyon sokféle fronton indult volna egy háború, és most nem semmilyen rosszat nem akarok mondani, csak így egyszerűbb elmondanom, az amerikai doktrína mondja azt, hogy még a nagy Egyesült Államok is egyszerre csak egy fronton tud háborút folytatni. És ez azért a kormányzásnak egy fontos mozzanata, hogy ha egy országban föltornyosultak a feladatok, akkor valószínűleg nem lehet kapkodni, mint Bernát a ménkű után, hogy most itt ide nyúlok, oda nyúlok, ezt csinálom, azt csinálom, hanem ezt össze kell rendezni, és azt gondolnám, hogy ez a fajta összerendezettség ugye igényelne egy olyan típusú gazdaságpolitikai koordinációt, mint amilyen Szlovákiában az Iván Miklósnak a vezetésével kialakulóban van, és mintha ez Magyarországon nem lenne, mert nem tudjuk pontosan, hogy ki, mikor, hova szerveződik. Ez az új kormányzati felállás, majd meglátjuk, hogy hogyan működik, de azért pénzügyminisztérium nélkül elég nehéz működni, nem elvi politikai, filozófiai, hanem praktikus okok miatt, hogy ahogy szokták mondani, hogy a nap végén azért kasszát csinál a vendéglős is, hát az forintban van, vagy euróban van, azt meg ugye könyvelőnek, illetve pénzügyminiszternek hívják, aki ezt csinálja.
De ez eldőlt, nálunk most más rendszer alakul ki, hát majd meglátjuk, hogy az hogy fog működni.
Hát én azt gondolom, hogy az viszonylag jól látható ezekben a konkrét ügyekben, amikről most beszélünk, hogy miközben lehet, hogy a következő évszázad magyari Zoltánja, amikor a magyar közigazgatás korszerűsítéséről szóló könyvét megírja, akkor ezt a mostani átszervezést fogja példának tekinteni, de hogy rövid távon, mint minden átszervezés, az azért inkább fejetlenséget okozott, hát azt látjuk, hiszen...
De még nincs vége.
Hát nem fordulhatna elő azért az, hogy mondjuk az ország pénzügyi helyzete tekintetében a legkülönbözőbb személyek szólalnak, meg legkevésbé még a leginkább illetékes nemzeti banki vezetés, ők is inkább hát ilyen közlemények formájában, és akkor amiket hallunk, az olyan nem olyan uniszónó, hanem olyan Bach-ra emlékeztető, olyan polifón, hogy egyik szólam mondja ezt, másik szólam mondja azt. Ez biztos, hogy egy technikai feladat, hogy a kommunikációt összerendezni, de még inkább magukat a döntéseket így összerendezni, és ütemezni a feladatokat, mint hogyha ez még nem történt volna meg. Hát nem késtünk le egyelőre semmiről, de azért azt látni kell, hogy amikor összehasonlítanak különféle országokat, akkor vannak olyanok, amelyek jobban összerendezetteknek tűnnek, Észtország, vagy Lengyelország, vagy Szlovákia, az jobban összerendezettnek tűnik ez idő szerint, mint Magyarország, tehát dolgozni kell rajta, hogy ez így legyen, mert igazából mit követel tőlünk a Európai Unió és a valuta alap, hogy legyen egy összerendezett programunk, és ez az összerendezett program az elemi észszerűsége, tehát amit most a piacok finanszíroznak, azzal legyen összhangban. És ez egy fontos dolog, hogy a piacok most egészen mást finanszíroznak, mint 3 vagy 6 hónappal ezelőtt. Én emlékszem rá, mondtam, és nem is vonom vissza, hogy Magyarországnak érdekel lenne megcélozni egy 6-7%-os deficitet erre az évre, mert akkor ebbe az évben lehetne számolni az állami vállalatok veszteségét, meg lehetne hirdetni a keresztes háborút a MÁV és a BKV ellen, hogy azokat rendbe tenni, a MALÉV sorsáról lehetne dönteni, és akkor ez benne lenne az idei évnek az átmeneti egy rossz adattában, és utána szépen tudnánk tovább menni, de ez lehetetlen. A görög válság miatt ez lehetetlen. Ilyen, mint ahogy annak idején volt a lengyel szükségállapot, vagy volt a más ilyen fizetés, argentin fizetésképtelenség, amikor hirtelenében eldugultak a csapok, a mexikói fizetésképtelenség 94-ben. Most valami hasonló helyzet van, tehát mi, mint kis piaci szereplő, nekünk ehhez alkalmazkodnunk kell.
Bocsánat, az teljesen kizártnak tartja, hogy ezzel a kemény hangú nyilatkozattal tulajdonképpen Görögországnak üzentek.
Nem, egész biztos,
mi
hogy nem.
A címzettek, nem?
Nem, egész biztos, hogy nem. Ugye azt írja, most már nem tudom melyik ilyen nagy elemző intézet, hogy ugye ez a bizonyos 750 milliárdos stabilizációs alap, hogy ezt komolyan gondolják, és hogy pénzt abból csak annak adnak, aki nagyon jól viseli magát. Ez az üzenete, hogy Magyarországgal is példát statuálnak, de hát azért attól még a mértékek nem egészen közömbösek. Tehát nem nekünk van 14%-os deficitünk, hanem Írországnak van 14, és Angliának van a megszorító intézkedések után 11, és Görögországnak 13. Tehát ezt azért nem helyes összekeverni az ő részükről. A mi részünkről pedig, hát az helytelen, hogyha döntéseket hoznak, illetve ezekről a döntésekről beszélnek, anélkül, hogy figyelembe vennék, hogy bizony a nemzetközi pénzpiac az egy lélektani tényezők által dominált piac, ahol az, hogy valakiről mit gondolnak, az legalább olyan fontos, mint hogy az illető mit teljesít. És azért a látszatra adni kell, és hogy milyen szavakkal illetjük, az nem mindegy, akkor se, ha igazunk van. Sőt, ha igazunk van, akkor még sokkal inkább meg kell válogatni a szavainkat. Tehát én azt gondolom, az a stratégia, hogy a valuta alappal és az Európai Bizottsággal keményen kell tárgyalni, az helyes, de ugyanakkor ennek a stratégiának része kellene, hogy legyen a megállapodásra való törekvés, és ahogy a maga módján mindkét intézmény a hivatalos kommunikében és az azóta megnyilvánuló hivatalos magas szintű személyek megnyilvánulásában azt mondta, hogy ők meg akarnak állapodni, nekünk is ezt kellene kommunikálni, hogy meg akarunk állapodni, el akarunk jutni az új készenléti hitelmegállapodásig, és aztán, hogy ennek mi lesz a szerepe, hogy kell-e használni, ez egy további történetnek a része. Én azt gondolom, ez abszolút megoldható, mert még egyszer mondom, a mértékek tekintetében nincsen nagy különbség, hiszen a magyar miniszterelnök is, és a nemzetgazdasági miniszter is többször elmondta, hogy a 3,8, tehát a jövő évi 2,8%-os deficit számok azok megvannak. A többi az, hogy milyen intézkedések vannak, azon még a következő hónapokban lehet vitatkozni, hogy ez mindösszesen az adórendszer egyszerűsítését, kínálati oldali gazdaságpolitikát, meglévő adónemeknek a behajtását, a pénzek elfolyásának megakadályozását jelenti, ebben mindenki egyetért. Tehát ezt senki nem akarja megakadályozni. Tehát emiatt úgy gondolnám, hogy a megállapodásnak van esélye, hát, hogy ez biztosra nem lehet menni, amikor aláírták, pontosabban, amikor lejárt egy megállapodás, és közben nem mondták föl, mint ahogy 93-ban is felmondta a Nemzetközi Valuta Alap a megállapodást, hát akkor lehet mondani, hogy most akkor a végére jutottunk, és sikeresen befejeztünk egy szakaszt.
Elméletileg sem lennénk meg új megállapodás nélkül. Nem hívtuk le ezt se. Tudjuk finanszírozni az országot a piacról.
De, már abszolút. Ezt is mondtam többször, és erre is emlékszem, és én ma is azt gondolom, hogy Magyarország meg tud lenni technikai értelemben, meg tud lenni egy új megállapodás nélkül, mert mi az összes átmeneti nehézség ellenére piacról finanszírozzuk magunkat a 2010-es évben, ebből most már 7 hónap eltelt, nem lehet mondani, hogy átmeneti. Mai ismeretek szerint ez a dolog megy. Ugyanakkor az is igaz, amit a szinte minden elemző mond, hogy akkor, amikor a helyzet bizonytalan, amikor látjuk, hogy viharfelhők gyűlnek az égen, akkor azért jobb esernyőt vinni magunkkal, mint azt mondani, hogy hát Isten legfeljebb, majd a legjobb smokingom elázik. Hát azért, mikor elvesztem az ernyőt, még akkor is jobban jártam vele, mint nélküle, tehát én emiatt azt gondolnám, hogy egy bizonytalan helyzetben nem tudjuk, hogy mikor jön a világgazdaságban a föllendülés, meg miközben az előrejelzők bizakodóak, a adatok nem biztatóak. Miközben elindult, tehát túljutottunk a visszaesésnek a szakaszán, a föllendülés megakadt. Minden mutató szerint, ami van, különösen Európában nagyon gyenge, és az európai államokat a piacok nem finanszírozzák. Na, ebben a helyzetben én nem kísérleteznék. Szóval az én életemben már rajtunk annyi mindent kísérleteztek, hogy ilyen modell, olyan modell, én nem kísérleteznék, hanem csinálnék egy ilyen megállapodást, és hogyha a dolgok jól alakulnak, akkor nem hívnám le. Ahogy egyébként ez az előző kormánynak is a szándéka volt, és amint ezt a helyzet lehetővé tette 2009 közepétől, ezt is csinálta. Tehát mire van szükség? Ez egy nyelvújító fordulat, a elővigyázatossági megállapodás. Jobb, ha van, mint hogyha nincs. Ilyet a nemzetközi jog nem ismer, tehát mi csak készenléti megállapodást köthettünk, amiben konkrét előírások és, ahogy említette, intézkedések szerepelnek. És aztán meglátjuk, hogy a dolog hogy történik. Tudni, hogy amint megvan ez a megállapodás, a piacok megnyugodnak, és a dolog inkább tud menni a maga útján. Ellenkező esetben pedig történhet egy újabb pilangó effektus, ahogy a görög ügy engem őszintén meglepett, mert régóta figyelem az országot, és ott mindig hamisak voltak a kimutatások, és ezt mindenki tudta, és mégis most lett belőle egy ekkora botrány. Holnap Isten tudja, melyik országgal mi történik, de azért, hogy tippeket mondjak Spanyolországról és Írországról,
Portugáliáról is mondják,
elég félmetes hírek jönnek.
Kereljük másokra a szót, hát ha velünk kevesebbet foglalkoznak.
Nem, a történetben éppen az a szomorú, hogy ha elkezdenek velük foglalkozni, ez mi ránk is foghatni, és ezért gondolom, hogy miközben technikailag lehetséges, azért politikailag és stratégiailag nem lenne bölcs, mert minél inkább a kormányzat nekiáll nagy rendszereknek, állami cégek rendbetételének, mindenki tudja, hogy minden átszervezés először visz utána hoz. Hát egy lakásfelújítás először szörnyűséges felfordulással jár, utána jobb lesz a lakásban lakni, de először felfordulás és költség. Tehát emiatt, mert mi azt gondolnánk, hogy itt most elindul egy építkezés 2011-12-13, az azért hát legalább részben ez a lakásfelújítási időszak lesz, a fölfordulás, amikor nem találjuk a bankkártyánkat, meg nem tudom, mi mindenféle bajunk van, akkor azért jobb, hogyha végső esetben azért van nálunk annyi készpénz, hogy ki tudunk venni egy lakást egy éjszakára.
Amíg nincs tető fölöttünk, augusztusban, amíg nincs megállapodás, és nem mondtunk számokat az Európai Uniónak, addig mit csináljon a kormány? Imádkozzon, hogy ne történjen semmi olyan, ami ránk tereli a gyanút, hogy velünk is baj lesz?
Hát én azt gondolom, hogy lehet bizalomerősítő intézkedéseket hozni.
Például, hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy betartjuk?
Ennek jelentős része lélektani jellegű, és ezt a lengyelektől, szlovákoktól, észtektől nagyszerűen el lehet tanulni, hogy nem arról beszélünk, hogy az országban már fű nem nő, hanem amit legalább elértünk, azt eredménynek tekintjük, hogy olyan üzeneteket küldünk, ami a megegyezési szándéknak az elemét is tartalmazza, amelyik a reformok tartalmát, de nem kell ezt reformnak hívni, mert voltak éppen jobban működő intézményekről van szó, amivel mindenki egyetért, hogy egy jobban működő intézmények fegyelmezettebb állami pénzgazdálkodás alakuljon ki, ezzel mindenki egyetért, ezt mindenki támogatná. Mondjuk, ha meghirdetnék az euró bevezetési céldátumát, az nyilván erősíteni a hitelességet, mert ezt mindenki tudja ellenőrizni. Az euróban ez az egyik jó, hogy meg van ígérve, hogy mondjuk 2014 január 1-ére bevezetik, akkor ezt nagyjából mindenki tudja, hogy mit kell csinálni.
Csak nálunk is így működne?
Akkor 3-8-ról levinni 2-re a deficitet, 5%-ról 2%-ra az inflációt, az nem egy lehetetlen dolog, és amikor nincs politikai hangulatkeltés, az árfolyam is stabilizálódik. Minden mutatunk megvan, kamatkonvergencia megvan, ez a 4 kritérium, aminek meg kell felelnünk. Az államadóságnak pedig csökkenő irányzatúnak kell lennie, de annak úgyis csökkenő irányzatú lenne, hát ha minimális növekedés van, tehát ilyen 2-3-4%-os növekedés lenne a következő években, tehát jövőre mondjuk 2-25, aztán 3-25, 4-25, és ott megállna. Nem gondolom, hogy minden évben egyre gyorsabban növekednénk, az az Apollo űrhajó, hanem 4%-kal tudnánk növekedni. Hát egy növekvő gazdaság, ha nem csinál új adósságot, annak az adósság rátája csökken. Ilyen alapon vettek be nagyjából mindenkit az erről övezetbe. Ez működőképes. És Észtországot most bevették nagy deficittel és nagy államadósági növekedéssel is, mert az Észtország stabilizálása uniós érdeknek bizonyult. Tehát ennek a meghirdetése szerintem lenyugtatná a piacokat, összerendezni a várakozásokat, és egy kiszámítható gazdaságpolitikai pályát alakítanak ki, ami egyben lehetővé tenni, hogy amikor a kormány nem gazdasági ügyekkel akar foglalkozni, ám foglalkozzon vele, mert a gazdaság nem fog bele kavarni, hogy ő most éppen alkotmányozna, de közben napi finanszírozási gondok vannak itt, meg amott, meg ez nem működik, meg az nem működik, hanem akkor minden működik, ami így a gazdaságban működnie kell.
A jegybanki vezetők juttatásáról szóló tervezett szabályozás, ez valóban fontos kérdés, vagy csak nekünk fontos, mint belpolitikai kérdés?
Egy választáspolitikai kérdés. Én azt gondolom, hogy arra nézve, hogy egy intézménynek a vezetőjét miképp dotálják, nincsenek előírások, azt, hogy most a médiahatóság elnökét, vagy a tiszti főorvost, vagy a nem tudom én kit, hogyan dotálnak bár független szabályozó intézmény, versenyhivatal elnökét, azt nem határozzák meg közgazdasági törvényszerűségek. Olyan, hogy mondjam, ökölszabályok léteznek a világban, hogy hát ahol kellőképpen éles az elválasztása kereskedelmi bankok és a központi bankok között, Amerikában nem ilyen, tehát ez nem jó példa, de ahol elég éles az elválasztás, ott azért vigyáznak arra, hogy a központi bankokban ne a legbutábbak, leggyengébbek kerüljenek, és az igyekeznek nagyjából annyit fizetni nekik, mint a kereskedelmi bankok. Nyilván nem pont annyit, de azért nagyságrendjében ez így van. Hát nálunk ugye ez egy aránytalan, többség szerint aránytalan jövedelmet eredményez, de az, hogy erről mit gondolunk, ez egy belpolitikai, sőt, elsősorban választáspolitikai kérdés. Nem gondolom, hogy ezt fontos, az államnak kellene szabályozni.
Ez fontos kérdés, hogy menet közben hivatalban lévő jegybanki vezetőket nem jutalmazok, és ebben az esetben nem büntetek a fizetésüknek a megvonásával?
Én azt gondolnám, hogy ebben a kérdésben az Európai Központi Bank teljes egyértelműséggel megfogalmazta az álláspontját, mi pedig 2002-ben, amikor vállaltuk, hogy a Monetáris Unió tagjává váltunk, akkor azt vállaltuk, hogy az ő állásfoglalásukat magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el, ugye, ahogy a régen mondták, Róma locuta, causa finita.
Csaba László, köszönöm szépen!